Kezdődik a Világnézet. A Hitrádió közéleti és világnézeti műsora. Világnézet. Ismertetjük a tényeket, keressük az igazságot. Megértjük és megmagyarázzuk a körülményeket. Valóságértelmezés hitelesen, keresztény szemmel.
Világnézet.
Most a Hitrádióban.
Nagy szeretettel köszöntöm a kedves hallgatókat, én Fekete Rita vagyok, a műsor szerkesztője pedig Jób Rode, és nagy tisztelettel köszöntöm vendégüket, dr. Hak Pétert, az ELTE AIK tanszékvezető egyetemi tanárát. Jó napot kívánok!
Jó napot kívánok, köszöntöm a kedves hallgatókat!
Hát nem túl szívderítő témákat hoztunk a mai napra, de nagyon köszönjük, hogy elfogadta a meghívást, és segít egy kicsit kiigazodni ezeken. Az első ügye az a Völner Schadl ügy, amely hát elég bonyodalmasnak és keszekuszának tűnik, főleg egy laikus ember számára, aki csak a sajton keresztül értesül a dolgokról. Ugye, ami legújabb fejleménye talán ennek az ügynek, hogy az előkészítő ülésen, amin sokan azt várták egyébként, hogy egy beismerő vallomás születik, Völner Pál és Schadl György is tagadták az ellene felhozott vádakat, és ártatlannak vallották magukat. Amikor ezt hallotta vagy olvasta, mit szólt ehhez?
Ugye az előkészítő ülés az egy technikai része a bírósági eljárásnak, és a jelenleg hatályos büntetőeljárási törvény tulajdonképpen egy kicsit az amerikai eljárás logikáját átvéve lehetőséget ad a vádlottaknak arra, hogy az ügyész indítványában, a vádiratban javasolt büntetést elfogadják cserébe, és ezt úgy teszik, hogy beismerik a bűnösségüket, és lemondanak a tárgyaláshoz való jogról. Ugye ez az eljárási forma azért kerül be a törvénybe, hogy rövidítsék a büntető eljárásokat, tehát ha a vádlottak nem vitatják azt, amit az ügyész a vádiratban állít, akkor nem kell tanukat kihallgatni, nem kell évekig lefolytatni tárgyalásokat. Ugye ilyen ügyek, mint például ez a korrupciós ügy, és ez nagyon-nagyon nehezen, bonyolultan és hosszú időt igénybe vevően bizonyítható ügy. Most úgy tűnik a híradásokból, hogy ebben az ügyben 10 vádlottból 6 élt ezzel a lehetőséggel, hogy elismerte a bűnösségét, és ebben az esetben a bíróság rájuk kiszabja azt a büntetést, vagy annál enyhébb büntetést szabhat ki, mint amit az ügyész a vádiratban indítványozott. Ugye hosszú időn keresztül Magyarországon az ügyész konkrét büntetési mértékben nem tehetett indítvány, de a mostani törvény ezt lehetővé teszi. Tehát itt is az történt, hogy az ügyészség vádiratában az szerepelt, hogyha a vádlottak beismerik a bűncselekmény elkövetését, és lemondanak a tárgyaláshoz való jogukról, akkor mondjuk Völner Pál esetében 8 év szabadságvesztést, és pénzbüntetést, és már valamilyen egyéb vagyoni szankciót szabjon ki a bíróság. Most ugye az első és a másodrendű vádlott, György és Völner Pál, ugye nem élt ezzel a lehetőséggel, hogy beismerjék és lemondjanak a tárgyalás jogáról, ezért az ő esetükben az ügyészségnek itt az előkészítő ülésen elő kellett tárni, hogy milyen bizonyítékokat szeretne a tárgyaláson prezentálni, és a védelemnek is a bizonyítási indítványát meg kellett tenni, és hát néhány héten belül el fog kezdődni a tárgyalás, ami már csak őket érinti, tehát azt a, ha jól értem a híreket, 4 vádlottat, aki nem ismerte be, hogy az ő esetükben ki fogják őket hallgatni, ha hajlandók vallomást tenni, ki fognak hallgatni tanukat, ugye elétárja az ügyészség azokat a lehallgatási anyagokat, amik hát elég nagy széles körben a sajtóban már forogtak, és hát ha egyéb bizonyítékuk van, azokat is elő fogják tárni.
Ön is említette, hogy voltak, akik bevallották, hogy vallomást tettek magukra. Ez nem bizonyíték egyébként az első és második rendű vádlott ellen?
Igen, ez ugye erről sokat vitatkoznak a szakemberek. Kétségtelen, hogy ugye a korrupciós cselekményeknek az a sajátossága, hogy van egy aktív vesztegető, aki az előnyt adja, vagy a pénzt adja a konkrét esetekben, és van egy passzív, akit megvesztegetnek ebben az ügyben. És hát nyilván, hogyha az, aki a pénzt adta, például ebben az esetben végrehajtók, vagy volt végrehajtók, akik elismerték azt, hogy ők Schadl Györgynek pénzt adtak cserébe azért, hogy ők végrehajtóként, bírósági végrehajtóként tevékenykedhessenek, tehát hogy ezt a státuszt megkapják, akkor nagyon nehéz a másik oldalnak azzal védekezni, hogy ő nem kapott, mert ugye a bíróság nyilvánvalóan elfogadja a beismerő vallomást, és hát ugye ezek olyan beismerő vallomások, ahol magukat terhelik a vádlottak, tehát azt mondják, hogy én elkövettem egy bűncselekményt azzal, hogy x százezer vagy xy millió forintot adtam cserébe. Tehát itt az elsőrendű vádlottnak nyilván nagyon nehéz lesz védekezni. Ugye a korrupciós bűncselekményeket általában azért nagyon-nagyon nehéz bizonyítani, mert ugye mind a két fél, aki részt vesz benne, az elkövető. Tehát nem arról van szó, mint egy csalásnál, hogy van egy áldozat, egy sértett, és van egy elkövető, hanem van két elkövető, és mind a kettőnek az az érdeke elvileg, hogy letagadják, ami történt, mert a korrupciós pénzátadások általában nem közjegyző vagy tanú jelenlétében történnek. Ugye ezért van nagyon nagy szerepe ebben az ügyben is a lehallgatási anyagoknak, amik ilyenkor bizonyítékként figyelem. Vehetők. Ugye ebben az ügyben a Völner Pálnak a védője most a tárgyalás előkészítése során is az előkészítő ülésen azt mondta, hogy hát szerinte nem lehet figyelembe venni azokat a lehallgatási jegyzőkönyveket, amik akkor készültek, amikor a Völner Pálnak a mentelmi jogát nem függesztették még fel. Ebben az ügyvéd úr szerintem téved, és ezért ez azt jelzi, hogy elég gyenge lábakon áll az ő védekezésük, ugyanis eleve a büntetőeljárási törvény a mentelmi jogot, ami képviselőknek, államtitkároknak is megjár, ennek a felfüggesztését akkor teszi kötelezővé, ha valakit meg akarnak gyanúsítani, vagy valakivel szemben kényszerítő intézkedést akarnak végrehajtani. Tehát előtte kell a mentelmi jog felfüggesztéséről dönteni. Ahhoz, hogy valakit lehallgassanak, ahhoz nem kell a mentelmi jogot felfüggeszteni, nem is lenne logikus, hiszen a mentelmi jogról az egész parlament szava. Az fura lenne, hogy az egész parlament, ugye 200 képviselő tudja, hogy XY-nak a mentelmi jogát felfüggesztik azért, hogy őt lehallgathassák, utána már semmi értelme nem lenne őt lehallgatni. Tehát úgy tűnik, hogy itt azért vannak elég erős bizonyítékok, de az ártatlanság vélelme mindenkit megillet, tehát addig, amíg a bíróság jogerős határozatával nem állapítja meg a bűnösségüket, addig nem lehet őket bűnösnek tartani, ugye ebből a szempontból ugye a Jakab Péternek ez a bilincseléses performansza az eléggé visszataszító volt, és egy hát régi, ősi jogelvel, az ártatlanság vélelmével szemben megy, és valami fajta ilyen közösségi média lincselést akar végrehajtani. Minden vádlottat megillet az a jog, hogy ő a független, pártatlan bíróság előtt szabadon védekezhessen, és a javára és a mentségére felhozható körülményeket előtárja. Tehát meg fogjuk látni, nincsenek könnyű helyzetben azok a vádlottak, akik tárgyalásra kerülnek valóban, hogy a kérdésben is elhangzott, nem csak lehallgatási anyagok, hanem a bűntársaknak, az saját magukra is terhelő vallomásai is ott vannak, amik hát nagyon erősítik a vád pozícióját.
Na itt az ártatlanság vélelménél még akkor egy laikus kérdést hagyd tegyek föl. Ugye az elsőrendű vádlott Sadlő György, őt lehetett látni, hogy letartóztatásban van egyébként, és ilyen vezető száron vitték, lába is össze volt bilincselve, úgy rohantak utána ugye a sajtómunkatársai, hogy kérdezgessék, és Völner Pál, aki a második rendű vádlott, ő pedig szabadlábon védekezhet. Mi itt a különbség a kettejük között, hogy az egyikük így van bemutatva, úgymond a másikuk meg úgy?
Igen, ez egy jó kérdés, és ugye sokan a politikai oldalról is felvetik, hogy Völner Pál miért van szabadlábon. Ugye én azt gondolom, hogy egy civilizált országban a kérdés nem az, hogy valaki miért van szabadon, hanem az, hogy miért van letartóztatásban. Tehát nem azt kell megindokolni, hogy miért hagyunk valakit szabadon. A maga a büntető eljárási törvény is rögzíti, hogy mindenkinek joga van ahhoz, hogy szabadlábon védekezzen. A szabadságtól megfosztani alapvetően három okcsoportban lehet valakit. És úgy tűnik, hogy az ügyészség és a bíróság szerint ezen okok közül egy vagy akár több is Sarl Györgynél fennáll. Ugye ilyen ok lehet a szökés, elrejtőzés veszélye. Ugye ha hírek hitelesek, akkor Sarl Györgyéket a repülőtéren, külföldre utazási szándék közben tartóztották le. Tehát az ő esetükben úgy tűnik, hogy a bíróság előtt sikeresen érvelt az ügyészség, hogy ha szabadon lennének, akkor elszökne. Ugye Völner Pálnál úgy tűnik, hogy az ügyészség ezt nem látta, és abból a tényből adódó, hogy ő ott van a tárgyaláson, abból a tényből adódóan nem is szökött el, tehát valóban fennáll ez a, tehát valóban nincs oka ezen az alapon letartóztatni. A második ok a bizonyítékok meghiúsításának, a bizonyítékok eltüntetésének a veszélye. Ebben az ügyben értelemszerűen ugye folyamatos lehallgatások voltak, ha a lehallgatások, az eljárás során folyó lehallgatások során is olyan adat merült volna fel, hogy ő tanúkat megpróbál befolyásolni, megfenyegetni, vagy bizonyítékokat eltüntetni, akkor ezen adatok alapján az ügyész oda mehetett volna a bírósághoz, hogy kérem, van egy lehallgatási anyagunk, hogy a vádlott, vagy a gyanúsított akkor még tanúkat akar befolyásolni, ezért tartóztassák le. De ha nincs ilyen, akkor nem lehet azt mondani, hogy hát szerintem, ha szabadon maradna, akkor ő befolyásolná a tanukat, mert ezt az indítványt valamilyen ténnyel alá kell támasztani. Ugye a harmadik okcsoport az, hogy a megkezdett bűncselekményt be akarná fejezni, vagy újabb bűncselekményt követne el, erre is kell valamilyen konkrét bizonyíték. Úgy tűnik, hogy ezekben az esetekben nincs, tehát a különbség úgy tűnik, hogy a Sarlnál alapvetően az utazási szándékból arra következtetnek, hogy ő elszökne, külföldre menekülne, a Völnernél pedig ilyen adat nincsen, és a tények hát alá is támasztják, hogy Völner ott van minden tárgyaláson, vagy hát ott volt eddig minden eljárási szakasznál, nem rejtőzik el, nem menekül, nem szökik el. És amíg ez így van, addig hát az a normális, ha valaki szabad lábon védekezik. Ezt egyébként éppen az Európai Emberi Jogi Bíróság esetjoga hangsúlyozza, hogy nem elég, tehát tényekkel kell alátámasztani a valószínűséget, és az, hogy a büntetés túlsúlyos, az még nem elegendő indok arra, hogy valakit letartóztassanak, mert attól, hogy súlyos a büntetés, attól még egyáltalán nem biztos, hogy el fog szökni. Éppen egy politikus ügyében mondta ezt ki a bíróság, hogy annak idején a Hagyó kontra Magyarország ügyben, ugye a Hagyó Miklós a volt főpolgármester helyettes MSZP képviselő ellen folyt hosszú ideig az ügy, és ő letartóztatásban volt, és a strasbourgi bíróság azt mondta, hogy a magyar állam nem tudta megindokolni, hogy miért kell őt letartóztatni, és miért nem elég például a házi őrizetének, akkor volt ilyen nevű, most úgy hívják, hogy bűnügyi felügyelet, hogy miért nem elég például a bűnügyi felügyeletét elrendelni.
Még egy fontos momentumra térjünk ki, ugye Völner Pálnak az ügyvédje indítványozta, hogy ők szeretnék, hogy Varga Juditot is meghallgatnák tanúként. Egy bizonyos SMS-re hivatkozott, amelyet Völner Pállal váltott, ugye a telefonján, és amelyet megtaláltak. Egyébként azt mondta, hogy más releváns adatot nem találtak egyik mobiltelefonján sem Völner Pálnak, úgyhogy ez a lehallgatás is kérdés, hogy ez akkor hogyan zajlott, vagy ezek a hanganyagok hogyan kerülhettek ki, de lehet, hogy ez túl bonyolult, lehet, hogy nem menjünk bele. Viszont Varga Juditnak a szerepére szeretnék kérdezni, hogy az, hogy feljebb tolják úgymond ezt az ügyet, ez gondolom lehet egy ilyen ügyvédi taktika is, hogy akkor vannak még itt nagyobb bűnösök, úgymond, vagy nagyobb pozícióban lévő bűnösök. A másik meg az, hogy ennek milyen politikai vonzatai vannak. Egyáltalán egy igazságügyi minisztert meg lehet hallgatni egy ilyen bírósági eljárás keretén belül?
Bírósági eljárás keretében mindenkit meg lehet hallgatni, hogy a mentelmi jog a tanúskodásra nem terjed ki, tehát ahhoz nem kell sem miniszternek, sem képviselőnek a mentelmi jogát felfüggeszteni, hogy tanúként szerepeljen. Ugye amennyiben én a híreket jól láttam, akkor még az előző, tehát Varga Judit előtti igazságügyminiszternek, Trócsányi Lászlónak a kihallgatását is javasolták. Ugye értelemszerűen ugye azok a döntések, amiket itt Völner Pál meghozhatott, ezek a minisztériumnak a kompetenciájába tartoztak, és hát a minisztériumnak a felelős vezetője a miniszter, tehát elvileg a miniszternek át kellene látnia azt, hogy mi folyik különböző területen, területeken a minisztériumába, és ugye ilyen értelemben a politikai felelősség, vagy a minisztereknek a felelőssége, hogy nem vették észre, hogy itt visszaélések történnek éveken keresztül. Ez egy politikai kérdés, ehhez a büntetőbíróságnak nyilván nem lesz szava, a büntetőbíróság ezt nem vizsgálhatja, hogy őket politikai felelősség terhelte. Nyilván a védelemnek az az érdeke ebben az esetben, hogy minél inkább relativizálja a saját védencének a szerepét, és hát megpróbálja úgy beállítani, hogy ő csak egy rendszernek volt a része, hát ezt majd meglátjuk, hogy a kihallgatások során mi fog elhangzani. Ugye Varga Judit annyiban ugye jobb helyzetben van, mint az elődje, hogy nem ő választotta az államtitkárt, hanem amikor ő oda került miniszternek, akkor Völner Pár már ott volt, és ez a gyakorlat akkor már folyt. Tehát az, hogy ő ebbe nem tudott bele látni, az, vagy nem látott bele, az hihetőnek tűnik, de hát ez majd kiderül, de ez mindenképpen inkább a politikai felelősséget, és nem a jogi felelősséget érinti.
Lépnünk kell a témákban, de köszönöm szépen, hogy válaszolt ezekre a kérdésekre is. Ugye egyre másra kerültek ki az utóbbi hetekben pedofil botrányok. Ugye volt egy olyan pedagógus asszisztens, aki előjött egy olyan történettel, miszerint mit jelent a pedofilia, és mit nem, és kicsit mentegetve a saját cselekedeteit, tehát egy szexuális kapcsolatát egy 15 éves fiatallal, ezt próbálta a pedofil fogalom alól kihúzni. Most ezzel kapcsolatban zajlanak is ugye a vizsgálatok, házkutatás is történt ennél az asszisztensnél, illetve elbocsájtották, de utána most már a többedik ilyen eset derül ki. Mit szól ezekhez?
Ugye jól látható a nemzetközi tendencia a szexuális aktivitás egyre fiatalabb korban való elkezdése sajnos, illetőleg az látható, különösen ilyen gyermekpornográf ügyek kapcsán, hogy a pedofília egyre intenzívebben jelen van, és én azt gondolom, hogy igazuk van azoknak is, akik azt állítják, hogy különböző művészeti alkotásokon, filmeken keresztül, közösségi médiában hát megjelennek olyan tendenciák, amelyek a pedofíliát próbálják mentegetni és elfogadhatóvá tenni. Ugye ezekben az ügyekben, amit ugye nem került említésre, de hát ugye kirobbant egy büntető ügy is, mert ugye az első pedofil ügy az Óbudai iskola, ugye homoszexuális pedagógiai asszisztensének az ügye, az büntető jogilag úgy tűnik, hogy nem valósít meg bűncselekményt, ott egy dolgot kell kideríteni majd a hatóságoknak, hogy valami fajta kényszerítés volt-e, hogy tanárként a diákját valamilyen módon előnyökkel vagy hátrányokkal kényszerítette arra, hogy kapcsolatba lépjen vele, de ha ez nem bizonyítható, akkor az jelenleg a hatályos törvények szerint nem büntetendő. A másik egy vidéki iskolában, ahol egy szülő, illetőleg egy tanár került büntetőeljárás alá, ott az a gyanú merült fel, hogy a, ha jól emlékszem, 13 éves kislánnyal létesített az apa is, meg valamilyen ellenszolgáltatás fejébe a tanár is szexuális kapcsolatot. Ez egyértelműen bűncselekmény, tehát itt nincs fel sem merül az, hogy értékelés kérdése. Ha ez megtörtént akármelyik oldalról, ugye a magyar törvények szerint, ugye nagykorú 18. életévét betöltött személy, 14. életévét be nem töltött személlyel létesít szexuális kapcsolatot, akkor az bűncselekmény. Ugye különböző civil szervezetek azt vetik fel, hogy ez a 14 éves hozzájárulási életkor, ami a hatályos törvényben van, ez túl alacsony, és kétségtelenül Európa számos országában, és az Egyesült Államok államainak a többségében ez általában magasabb, 15 vagy 16 éves életkorhoz kötődik. Ugye afölé nehéz lenne menni, mert 16 éves kortól már lehet legálisan házasságot kötni, és hát nyilván nem mondhatja ki a büntető törvénykönyv, hogy ami egyébként a házassági jog szerint legális, az egyúttal bűncselekmény. Tehát ez elképzelhető, hogy ezt a hozzájárulási életkort emelik, ami nem annyira nagyon egyszerű dolog, mert hát ugye itt előfordulhatnak olyanok, hogy gimnáziumi szerelem az egyikük 17 éves, a másik 18 éves, a 18 éves betölti a 18. életkort, és akkor, vagy bocsánat, az egyikük 17, a másikuk 15 éves, és az betölti a 18-at, és akkor utána illegálissá válik az a kapcsolat, ami előtte legális volt, szóval ezt így jogilag nehéz kezelni, de azon a ponton biztos, hogy van keresni való, hogy a hatalmi pozíciót, a tanár, pedagógiai asszisztens, orvos, páciens, és bármilyen egyéb hatalmi helyzetben lévő szülő, vagy nevelő, vagy gondozó, a gyermeke, egy nevelő szülő is előjöhet ilyen helyzetben, vagy az új házasságban, a mostó, mondjam, így nevezi magyarban, hogy mostó a szülő, és a nevelése alatt lévő gyermek közötti kapcsolatokat, ezeket nyilvánvalóan lehetne büntetendővé tenni, mondjuk 16 éves életkor alatt, és ugye 16 éves életkor fölött, meg hát akkor, hogyha ez kényszer vagy fenyegetés alá tartozik, de a 16 éves kor alatt akkor is bűncselekménnyé lehetne nyilvánítani, ha ez kölcsönös beleegyezésen és szabad akaraton alapul, tehát lehet egy ilyen szabályozáson gondolkodni, de itt főleg, én azt gondolom, hogy főleg a hatalmi pozícióval való visszaélés az, ami különösen visszatetsző. Ugye abban a tekintetben, én személy szerint azt gondolom, ugye keresztény emberként, hogy tehát a szexuális erkölcstől bibliai alapon más gondolok, mint ami a közerkölcs. Nyilvánvalóan nem lehet olyan szabályokat bevezetni, amik esetleg hát több száz vagy több ezer fiatal börtönbe csukását eredményezné, egyszer azért, mert az utóbbi évtizedekben társadalmilag elfogadott, ugye az első szexuális kapcsolatot nagyon sokan már 14 éves koruk alatt megszerzik, és hogy ezeket mind büntetendővé nyilvánítani, az diszfunkcionális lenne, de a hatalmi pozícióval való visszaéléseket az igenis lehetne, és itt valóban van a gyermekvédelmi szabályozásban keresni valója a törvényhozónak.
És ugye a hatalmi kapcsolatokról beszéltünk, ugye itt a legfrissebb hír, ami tegnap jött ki, 26-án, az egy magyar sportedző ellen zajlik nyomozás kiskorúkat érintő szexuális zaklatás miatt, így értesült az Index. Ez is egy ilyen hatalmi viszony, tehát ez az edző és a hozzájáró gyermekek, tehát ezeken a területeken biztos, hogy lenne mit tenni.
Pontosan így van, mert ugye itt kiszolgáltatott helyzetben vannak, és ha még nincs is direktben olyan megragadható visszaélés, hogy az edző azt mondja, hogy nem teszlek be a csapatba, ha ezt vagy azt nem teszed meg, vagy kiruglak az egyesületből, hogyha nem vagy hajlandó szexuális kapcsolatra lépni. Ezek most is bűncselekmények, tehát ezzel a részével nincsen probléma. Itt a jogalkotó azt mondhatja, hogy ezek a hatalmi viszonyok eleve feltételezik azt, hogy nem tud az alávetett szabad akaratából dönteni, de ha jól értem ezt az utolsó Index hírt, ami idézésre került, ott talán 14 éven aluli gyermekekkel történt, és ugye ez is, hát ugye ez egy világjelenség az utóbbi években, hogy ugye az amerikai női tornász csapat, tornász válogatott olimpiai bajnokokat adó tornász válogatottnál derült ki, hogy 40-50 gyerekkel kapcsolatban egy orvos, a csapatnál dolgozó orvos vagy masszőr, nem teljesen világos a feladata, hogy ő folyamatosan visszaélt, és hát utána egymás után derülnek ki, hogy olyan a sportban is olyan szubkultúrák alakultak ki, amelyek eddig el voltak rejtve a nyilvánosság előtt. Ezeken a területeken biztos, hogy van teendője a jogalkotónak, mert látszik, hogy ezek nem egyedi esetek. Ha nem is mondhatjuk azt, hogy minden edző minden sportolóval visszaél, de hát tipikus ugye más területeken is, nemzetközi szinten is, és Magyarországon is úszóknál jöttek elő ilyen problémák, de más egyesületeknél is, hogy az edző vagy a gyúró, ugye a magyar úszóknál is volt korábban ilyen vád, hogy a gyúró volt az, aki zaklatta a sportolókat, tehát ezeket a zárt, nagyon erősen kiszolgáltatott helyzetben lévő zárt közösségben, zárt környezetben lévő kiszolgáltatott gyerekeket a jognak sokkal jobban kellene védeni, mint ahogy eddig tette, és hát bizonyos értelemben nyilván a gyermekvédelmi szabályok áttekintésénél erre kell figyelemmel lenni.
Egy utolsó hír még, ami részben kapcsolódik ide, két nappal ezelőtt az Alapjogokért Központ Facebook oldalán jelent meg egy poszt, amit aztán sokan át is vettek és felkapták a fejüket rá. Ugye az Alapjogokért Központ a Fidesz, ez a kormányhoz köthető központ, oda kötik legalábbis, és kritizálta az alkotmány, így fogalmazott, az alkotmánybíróság megfutamodott a kuria genderaktivistát játszó bírói elől.
Ugye az alapügy, hogy azok kedvéért, akik nem olvasták a hírt, világossá tegyük, hogy ugye a országgyűlési választásokkal egyidejileg zajlott népszavazás is, ugye ezen a népszavazáson eredetileg 5 kérdés feltételét javasolta a kormány, ugye ezt az 5 kérdést, mind az 5 kérdést megengedhetőnek tartotta a Nemzeti Választási Bizottság, de a Nemzeti Választási Bizottság megengedhetőnek egy nyilvánító döntésével szemben a kúriához fordultak, és a kúria az 5 kérdésből 4-et megengedhetőnek tartott, egyet nem, ez a kiskorúak nem váltó műtétjével kapcsolatos kérdés volt. Ugye a kúria, én nem olvastam a részletes indokolását a kúriának, csak a híreket erről, ugye azt állította, hogy ez nem egyértelmű ez a kérdés, ha jól interpretálta az újságíró a kúria döntését. Ugye a kúria ezen döntésében szemben alkotmánybírósághoz lehet fordulni, és ez meg is történt, tehát a kúriának a népszavazási kérdést elutasító határozatát alkotmánybíróságnál támadták meg, és ebben az ügyben született a napokban egy alkotmánybírósági döntés, ahol az alkotmánybíróság azt mondta, hogy ő tekintettel arra, hogy a népszavazás már lezajlott, ezért nem aktuális a kérdés eldöntés, és nem foglalt abban állást, hogy a kúria jól bírálta el ezt a kérdést, vagy sem. Ugye az alkotmánybíróságról tudni kell, hogy a jelenlegi 15 tagú testületben kizárólag olyan bírók vannak, akiket a kormánypártok jelöltek, tehát ugye a kúrián nem így van, tehát a kúrián nincsen kormánypárti meg ellenzéki bíró. Azzal, hogy az Alapjogi Központ behozza ezt az érvelést, hogy a kúrián vannak úgymond liberális vagy gender pártoló vagy genderaktivista bírók, ezzel egy nagyon veszélyes utat nyit meg. Ugye a bírói kiválasztás kérdése, hogy kik lehetnek bírók, kik kerülhetnek fel a kúriára, ezek távol vannak elvileg a politikától. Tehát ebben Magyarországon a kormány nem tud beleszólni. Az igazságügy miniszternek nincs úgymond szavazata ebben a kérdésben, nem tud, a parlament se tud beleszólni, ezt a bírói testületek, tehát részint a kúriának, a különböző kollégiumainak, illetőleg az országos bírósági hivatalnak, illetőleg az országos bírói tanácsnak van ebben szava. És hogy a probléma az, mert a kúria ugye utána, ezután az Alapjogokért Központ által kiadott nyilatkozat után, a kúria kiadott egy nyilatkozatot, amiben visszautasította, és nagyon veszélyesnek nyilvánította ezt a tendenciát. Ugyanis az a probléma, hogy a bírók a törvény erejénél fogva nem válaszolhatnak erre. Tehát ha egy bírót valamivel megtámadnak, akkor ő erre nem válaszolhat, tehát ő nem szállhat vitába, se civil szervezetekkel, se pártokkal, se magánszemélyekkel, se a kormánnyal. A bírónak nincs joga ehhez, a bírónak a véleményét az ítéletben kell kifejezni. És, És ugye abban a pillanatban, hogyha belemegyünk abban, hogy melyik bíró melyik ideológiához kötődik, abban a pillanatban, hát mondom, egy, a kúria szerint is, és szerintem is egy nagyon rossz precedens indul meg. Azt lehet, a törvényhozásnak van joga arra, hogy a bíró kiválasztás folyamatát úgy szabályozza, hogy az, garantálja a függetlenséget és a pártatlanságot, de csak azon az alapon, hogy egy bírónak egy adott kérdésben más a véleménye, mint nekünk, nagyon veszélyes, ha a bírókat belerántatják ebbe a politikai küzdelembe. Ugye most látjuk azt Izraelben, hogy ez tömegtüntetéseket generál a bírói döntéseknek, a politikai számonkérhetőségének a kérdése. Ez egy nagyon-nagyon bonyolult kérdés, lehet, hogy egy másik műsort megérne. Minden esetre az egy viszonylag rossz precedens keletkezik, mert hogyha az egyik oldal elkezdi vádolni a bírókat, hogy ők genderaktivisták, akkor a másik oldal elkezdi vádolni a bírókat, hogy ők kormánypártiak, és ez tulajdonképpen azt eredményezheti, hogy a bíróságok, akiknek döntőbírónak kell lenni a különböző értékrendek közötti vitába, ők bele vannak rántva magába a politikai vitába, és ugye abban a pillanatban előjön az az érv, amire hát én is utaltam, hogy az Alkotmánybíróságnak a függetlensége, pártatlansága az bizonyos szempontból aggályosabb. Ugye kétségtelen, hogy az Alkotmánybíróságon vannak olyan alkotmánybírók, akik előtte bírók voltak, ugye Magyarországon a bírók nem lehetnek pártnak a tagjai, politikai tevékenységet nem végezhetnek. Tehát az Alkotmánybíróságnak azok a bíró tagjai, akik korábban bírók voltak, ő náluk fennáll a pártatlanság feltételezése, de vannak volt kormánypárti képviselők is az alkotmánybírók között, meg olyan személyek is, akik kifejezetten a kormánypártokhoz kötődő ügyvédi praxist folytattak. Szóval ezt a vitát nem biztos, hogy szerencsés az Alapjogokért Központnak megnyitni, és ilyen értelemben a kuriát megbélyegezni sem biztos, hogy szerencsés, és az Alkotmánybíróságot sem, hiszen az Alkotmánybíróság szuverén módon eldöntheti, hogy látja értelmét a kérdéssel való foglalkozásnak, vagy sem.
Nagyon szépen köszönöm, dr. Hack Péter, az ELTE EJK tanszékvezető egyetemi tanára volt a vendégünk.
Köszönöm szépen a meghívást.
Világnézet. A Hitrádió közéleti és világnézeti műsora. Nem csak tájékoztat, segít eligazodni a hírvilág túlkínálatában és értelmezni a folyamatosan változó valóságot.
A Jobbik névváltoztatása és a debreceni akkumulátorgyár területe köré épített blokkád a Mi Hazánk által, na hát ezekről is szó lesz. Ebben a mai műsorban nagy tisztelettel köszöntöm Nagy Ervint, a 21. század intézet elemzőjét. Jó napot kívánok!
Jó napot kívánok!
És Rajnai Gergelyt, a Méltányosság Politika Elemző Központ elemzőjét, és a Corvinus Egyetem adjunktusát. Jó napot kívánok!
Jó napot kívánok!
És hát kezdjük a Jobbik névváltoztatásával, ugye ez egy hétvégi hír, megváltozott a Jobbiknak a neve, Jobbik konzervatívokra változott ez a név. Mit szóltak hozzá, amikor meghallották?
Nem akarom humoros vizekre elvezni ezt a beszélgetést, de konzervatívok többes számot jelent, tehát a Jobbik esetében már szerintem egyes számot kellene használni, mert annyira elfogytak. Hát igazából amit viszont komolyan látok, hogy a baloldalon egy DK Momentum dominancia harc alakult ki, a többiek pedig a túlélésekért küzdenek. És akik a túlélésért küzdenek, kulcs momentum a túlélésnek az, hogy meg tudják különböztetni a többiektől önmagukat. A Jobbik ezzel kísérletezik, talán visszanyúl egy kicsikét a gyökerekhez, de mégsem. Tehát próbál valami olyan dolgot mondani egy címkével, ami szerintem üres, tehát ezt fel kéne tölteni politikai programmal, hogy meg tudjuk különböztetni őket a Momentumtól és a Demokratikus Koalíciótól. Attól függetlenül én úgy érzem, hogy a Jobbik halott, egy identitásválságon van túl, és most sem tudjuk igazán, hogy mit akarnak.
Én szerintem nagyon jellegzetes ez a névválasztás, tehát abban a szempontból szimbolizálja az egész folyamatot, amit a Jobbik most már szinte 2014-ben elkezdett, azzal, hogy ők ezt a nemzeti radikalizmust, ezt próbálják egyre jobban zárójelbe rakni, és most már gyakorlatilag kivették a nevükből is, vagy hát még ott van a Jobbik, mint név. És próbáltak egy nemzetközileg is elfogadhatóbb jobboldaliságot mutatni. Próbáltak egy olyan jobboldaliságot mutatni, ami mondjuk az Európai Parlamentben is elfogadható lehet, nemzetközi partnereket tudnak hozzászerezni. Gyöngyösi Márton, mint külpolitikai fókuszú ember, különösen hangsúlyosnak gondolja ezt. És hát a konzervatívok név azért az egy nemzetközi nagyon könnyen értelmezhető valami. Tehát nem külföldön valaki azt mondja, hogy konzervatívok vagyunk, akkor mindenki rögtön a brit kormánypártra gondol, mindenki tudja, hogy milyen ideológiai alapvetések tartoznak ehhez nagyjából. Tehát ebből a szempontból ez így nagyon helyes ehhez a célhoz. Másrészt viszont Magyarországon a konzervatív filozófiának, konzervatív, inkább konzervatív pártoknak szinte semmi hagyományuk nincs. Tehát így, hogy konzervatív névvel, meg kifejezetten a konzervativizmus gondolatköre köré szerveződő pártok, azok a dualizmusban voltak utoljára, mert igazából a magyar konzervativizmusnak a valódi hagyománya az a Habsburg pártiság volt, aminek a Jobbik a teljes ellentétét képviselte mondjuk a 2000-es években, amikor ők kifejezetten ezt a nemzeti radikális kurucos hagyományt képviselték, a konzervativizmus pedig kifejezetten ez a labancos hagyomány, úgymond a birodalommal való szövetkezésnek a hagyománya. És ez sose volt elég népszerű ahhoz a magyar társadalomban, hogy igazából pártot lehessen rá szervezni. A magyar jobboldali pártok azok jellemzően inkább a nemzeti gondolat köré szerveződtek, így a Jobbik is, és most megpróbálnak egy olyan konzervatív hagyományra építeni, ami igazából nincs is igazából a magyar társadalomban, és ebből a szempontból nagyon érdekes, hogy miért pont ezzel próbálkoznak, miközben Magyarországon ennek tényleg nincs nagy hagyománya. Sokkal inkább én úgy tudom megérteni, hogy ők szinte külföldre pozícionálják magukat, mert ott viszont ennek nagyon is van értelme, és abból a szempontból abszolút érthető ez a lépés.
Egy mondattal csak, hogy vitatkozzak ezzel, hogy annak ellenére, hogy valóban maga a címke, az nem egy sikeres politikai termék, és valóban igaz az, hogy a konzervativizmust tényleg annyiféleképpen használták már, hogy elkoptatták a magyar politikában. Annak ellenére én azt hiszem, hogyha magát a szó mögötti tartalmat nézzük, akkor van konzervativizmusra igény, sőt a magyar választó polgárok jelentős része a konzervatív értékeket vallja, akár a család ügy kérdésében, vagy hogyha úgy tetszik, akkor a konzervativizmus nálunk összefonódott, ahogy egyébként te is állítottad, a nemzeti gondolattal, tehát a szuverenista gondolattal. Ilyen módon szerintem van neki létjogosultsága, és ott van szerintem a Fideszen belül, de kimondva valóban egy elkoptatott szóról van szó, és nem hiszem, hogy külföldre kellene most a Jobbiknak pozícionálni magát, hát Magyarországon kell választást nyerni, az európai parlamenti választásokat is itt kell megnyerni, és hát azt látjuk, hogy 1-2%-on mozognak.
Igen, de a külföldi partnerség ettől függetlenül minden pártnak fontos. Tehát az, hogy legyenek külföldi kapcsolatai, nyilván a Fidesz is rengeteg ilyet épít, a Momentum is rengeteg ilyen épít, a DK is próbálkozik. Ezek abszolút érthető dolgok. És ebből a szempontból a Jobbiknak nyilván nagyon nehéz dolga volt, mert az EP-ben nincsenek frakcióba, és olyan nevük van, ami lefordíthatatlan igazából, és ráadásul nagyon-nagyon erősen kötődik ez a nemzeti gondolathoz. Ez már nyilván egy régi gondolat, szerintem legalább Gyöngyösi Márton fejében, de néhány talán jobbikos politikus fejében is, hogy kéne nyitni minél inkább a nyugat felé, és ehhez, ebben a szempontból ez érthető, és ebből a szempontból érthető. Magyarországon így, hogy konzervatív címke, magyar jobboldaliság sose, hogy mondjam, a Habsburg pártiságon kívül sose konzervatívnak határozta meg magát elsősorban, függetlenül attól, hogy persze a konzervatív ideológiának bizonyos elemei nagyon sok pártnak a gondolatkörében megjelentek, de így direktben, hogy konzervatívok, ez nem nagyon határozza meg így se választó, se párt magát igazából a magyar politika történetben, és ebből a szempontból egy ilyen üres hagyományra épít.
Igen, itt azért egy hosszú eszmetörténeti vitát nyithatnánk, mert azért én Asbóth Jánost oda sorolom, ami egy nagyon fontos konzervatív forrása volt a magyar hagyományoknak, és nem feltétlen Habsburg párti, de nyilván most ebben nem menjünk bele. Abban egyetértek. Igen, tehát a párszintes dolgon egyetértek, ideológiai szinten vitatom ezt a gondolatot.
Újhelyi István volt, aki az MSZP-nek a nevét szerette volna megváltoztatni, ugye azt az ötletet akkor elvetették, és ő ki is lépett a pártból. Volt olyan párt Magyarországon, aki nevet változtatott, és utána sikeressé vált, vagy ezzel az egy új identitást tudott magáévá tenni ezzel?
A Fidesz esetében azért láttunk egy jelzőszerű változást. Az arra utalt, hogy egy a tábor, egy a zászló, tehát hogy nyitották a kapukat. A Fidesz egyre szélesebben ment. Ezt láttuk a névváltoztatásban is, amikor megjelent a Fidesz mellett a Magyar Polgári Szövetség más rövidítéseként is. Most az LMP próbálkozik azzal, hogy ők is felvették a zöld párt nevet. Szerintem ugyanaz a helyzet, mint a Jobbiknál, hogy ők is megpróbálják magukat megkülönböztetni, de igazából a Jobbik esetében szerintem nem ez a probléma. A Jobbik esetében az a probléma, hogy annyi féle köpönyeget húztak már magukra, és annyifajta változáson mentek át, mint szövetségi politikában, mint mondani valójában, hogy az identitásválság szerintem egy megoldhatatlan probléma az ő esetükben.
Szerintem ez a névváltoztatásnak azért komoly hagyománya van igaz a magyar történelemben, a rendszerváltás után nem látjuk. Tehát, hogy mondjuk a két világháború között is ugye a kormánypárt is nevet változtatott, igazából a dualizmusban is volt egy nagy átalakulása a Szabad Előpártnak, a Nemzeti Munkapárt. Tehát ilyen hagyományos, nagy hagyományai vannak ennek, hogy nevet változtat egy párt, ami válságban van, és új néven egy-két éven belül visszatér, de ott azért egészen, hogy mondjam, más szintű pártok, tehát egészen egy kormány pozícióban lévő pártok voltak ezek jellemzően. Itt is a névváltoztatás az igazából egyfajta ilyen rebranding, tehát egy ilyen új jelzőt próbálnak hozzátenni, tényleg ugyanúgy, mint az LMP, ami ugye főleg azért, mert ott is az a helyzet, hogy a név lefordítva egyre kevésbé hiteles abban az értelme, hogy hát már nagyon régen benne vannak, és
lehet más a
most már nem annyira lehet más, vagy igen. Hát hogyha lehet más, akkor ugye akkor ők már nem jelennek benne, hiszen akkor új emberek kellenének. Tehát ebből a szempontból kell nekik új, és nemzetközileg szintén eladhatóbb jelzős szerkezet. Szerintem ezeket ebből a szempontból lehet értelmezni, de hogy ennek konkrétan csak ennek a rebrandingnek lenne valami hatalmas hozadéka, azt alig a hinném, mert nem. És egyébként a zöld politika is hasonló a konzervativizmushoz, hogy nincs igazából magyar hagyománya, szerves magyar hagyománya a magyar párttörténetben. Tehát ebből a szempontból ezek a rebrandingek mindig inkább külföld felé eladható módon történnek meg, és nem pedig a magyar hagyományokra építenek.
Beszéljünk még egy picit azért a Jobbikról, ugye kiadtak egy közleményt, amelyben azt írták, hogy Orbán elárulta Európát, ki akarja vezetni Magyarországot az EU-ból, hogy aztán korlátlanul uralkodhasson Putyin segítségével, illetve hát több keresetlen szó hangzott el, ugye a kormánynak a kritikája, a kormány külpolitikai irányvonalának a kritikája, fogalmazhatunk így is. Ez egyébként egyfajta ilyen, azért is került ki most, hogy ezt az újfajta irányvonalat mutassa, ha már a név változott, akkor egy picit, tehát hogy beforgassák a hajót abba az irányba, amerre szeretnének menni?
Hát, hogy ez új, ezt nem gondolom. Igazából valóban itt van egy folytonosság a Jobbik változása, a színeváltozása mentén. De ha ezt a mondatot, vagy ezt a közleményt elemezzük, akkor ez nem más, mint amit Gyurcsány Ferenc mond. Tehát ebben én nem látok különbséget. Tehát ugyanaz a vád a kormány felé, hogy ki akarja vezetni az Európai Unióból Magyarországot, ugyanaz a szankciópártiság, tehát ezzel nem tudják magukat megkülönböztetni, másrésztről pedig ettől nem lesznek konzervatívok. Én azt gondolom, hogy nincs meg az a szellemi munka a Jobbik mögött, amire egy pártnak szüksége lenne ahhoz, hogy felkapaszkodjon ebből a gödörből, amiben van. Ráadásul Gyöngyösi Márton szerepe, ha már a kapcsolatépítésről beszéltünk, annyiból is problémás, hogy azért ne felejtsük el, hogy ő a Krím annektálása idején ott járt, és részt vett a népszavazásnak a ellenőrzésében, mondjuk így nagyon szépen. Tehát az orosz pártiságnál azért ott volt, és ezt azért az Európai Unióban nehéz lesz magáról lemosni.
Én szerintem itt is egyébként azt látjuk, hogy Gyöngyösi Márton vezetés, például a Jobbik próbál egy külpolitikai párt lenni, ami a külpolitikai álláspontjával próbálja meghatározni magát. Egyébként ugye a Fidesz is egy elég erősen külpolitikai párt lett az elmúlt időszakban, tehát ők is nagyon egyértelműen arról beszélnek, hogy az ő külpolitikai irányuk, ami a nyugat és a kelet közötti valamifajta közvetítő szerepet jelenti, az, hogy nem állunk be egyértelműen, mondjuk még egy háborús idején sem teljesen egyértelműen nyugathoz, és nem állunk be a kelethez sem. Ez a külpolitikai stratégia határozza meg igazából nagyon sok belpolitikai lépésüket is, míg az ellenzék az szinte teljesen belpolitikában gondolkodik. Tehát azt mondja, hogy Európa, és aztán utána ezt letudja, de igazából elsősorban mindig a belpolitikai rendszer ellenzékiséget próbálja felhozni. Én szerintem Gyöngyösi Márton ebben próbál újítani, hogy ő is próbál külpolitikai szempontból nézni, hogy ő a legnyugatosabb jobboldali pártként próbálja pozícionálni magát, ami minden politikáját abba vezeti le, hogy Európa mellett van, az Európai Unió mellett van, és ebből próbálja levezetni a dolgokat, nem elsősorban abból, hogy akkor most mi a NERT, vagy a bármilyen szinten az Orbán rendszert ellenezzük belpolitikai szinten, hanem inkább a külpolitikai irányultságban próbál újat mondani. Nem valószínű, hogy ez az üzenet eléggé tisztán megkülönbözteti a Jobbikot valóban, és nem biztos, hogy ezzel sok szavazót tud nyerni, de mint egy Gyöngyösi Márton maga a külpolitikus, valószínűleg ebből indul ki, hogy a külpolitikai szempontból tudja újra fogalmazni a Jobbikot.
Igen, csak azt ne felejtsd el, hogy az európai parlamenti választásokon magyar emberek szavaznak, és ugye alapvetően a Jobbik most nem áll úgy, hogy ezt az 5%-ot megugorja, és Gyöngyösi Mártonnak nincs Magyarországon választott tisztsége, tehát neki egy egzisztenciális problémával is szembe kell nézni, hogyha megmérettetik magukat, és és nem sikerül nekik, és most egyelőre az a helyzet, hogy ezzel a politikával nem tudnak áttörést hozni.
Ez világos, hogy ezért is próbál külpolitikai szempontban, neki személyesen is fontos az, hogy az Európai Parlamentben jelen maradjon a Jobbik, és európai parlamenti választásokkor, meg egyébként főleg ilyen külpolitikai helyzetben, mint ami jelenleg van, külpolitikai álláspontok egy fokkal jobban átvihetőek, mint egyébként más időszakokban, de ettől függetlenül én sem gondolom azt, hogy most pont csak ez az egy üzenet, ez elég lenne ahhoz, hogy a Jobbik újra feltámadjon a hamvaiból, és nyilván egyébként Gyöngyösi Márta sem gondolja azt, hogy ez az egy darab kijelentés, meg az új név az elég lesz ehhez.
De eleve egy nagyon érdekes helyzet előtt állnak az ellenzéki pártok, ugye a 2024-es választásokra gondolok, ahol egyszerre lesz Európai Uniós választás és önkormányzati választás, és még mondjuk az Európai Unióson megmérethetnék külön-külön magukat, hogy lássák, hogy mekkora támogatottságuk, az önkormányzati esetében pedig érdemes egyfajta összefogásban gondolkodniuk, ha jól gondolom.
Igen, de 2019-ben azért találtak receptet több településen is, létrehoztak egy egyesületet, egy ilyen valamifajta jogi bejegyzésen alapuló civil szervezetet, ami helyileg működött, és akkor szépen beleimportálták a különböző politikusaikat. Ez azért sikeres volt több nagyvárosban is, és egyébként az időközi választásokon is ilyeneket láthattunk, de való igaz az, hogy ez nálukra egy nagy kihívás. Tehát nagyon töredezett, történelmi töredezettség van az ellenzéki oldalon. Soha ennyi ellenzéki frakció nem volt a parlamentben, mint most, legalábbis a rendszerváltoztatás óta. Dualizmusban most nem megyünk vissza. Illetve soha ennyi baloldali párt nem versenyzett még a baloldali szavazók bizalmáért. Azért ez egy nagyon komoly kihívás, akkor is, hogyha parlamenti választások vannak, akkor is, hogyha európai parlamenti választások vannak, és úgy tűnik, hogy Gyurcsány Ferencnek is van egy megoldása erre a kérdésre. Neki az a megoldása, hogy legyen egy erős párt, ami az összes többit bekebelezi, felfalja azokat a politikusokat, akiknek van ambíciójuk, pedig bevonza, leigazolja.
Igen, de látható, hogy ebben a szempontból van egy, tehát az ellenzéki pártok ebben a pillanatban, és valószínűleg az európai parlamenti választásig biztosan inkább egymással versenyeznek, mint sem a kormánnyal. Mert nekik az a fontos, hogy a ellenzéki térfélen biztosítsák a saját pozíciójukat, és utána azzal tudnának nekifutni esetleg a következő választásra. Ez látható, hogy ebben a szempontból tényleg a DK és a Momentum az, ami kiemelhető, mint két versengő stratégia. A DK az egy szervezeti megoldás kínál, hogy egyszerűen jöjjön mindenki át hozzá, személyek, szavazók, mindenki, és akkor nincs probléma ez az összefogás probléma, ami valóban az önkormányzati választáson, meg aztán valójában a parlamenti választáson, de igazából bizonyos szemben az EP választáson is már ott van, mert hogyha ennyi párt indul, akkor szétaprózódik a szavazat, és sok 5% alatti párt, mondjuk ilyen 1-2-3%-os pártok, azok elveszíthetnek 2-3 mandátumot az ellenzéknek, tehát már ott is fölmerülhet ez a probléma, kicsit kisebb mértékben, de már ott is ez egy ügy lehet. A Momentum válasza pedig az, hogy először valamifajta ideológiai, víziós választ kéne adni arra, hogy mi lesz majd, hogyha nincs Orbán rendszer, most először arról kéne gondolkodni, és hogyha megvan ez a megfelelő vízió, akkor majd ahhoz jönnek a szavazók, és a szervezet az majd adja magát ehhez. Tehát a Momentum nem elsősorban szervezeti kérdésekkel foglalkozik, hanem sokkal inkább, legalábbis Donát Anna megszólásai alapján arra lehet következtetni, hogy sokkal inkább arra gondol, hogy valamifajta jövőképet próbáljon gyártani, ami egy megfelelő programot, gondolatot, ami mögé oda tudnak állni majd a szavazók, és a szervezet az már másodlagos, míg a DK elsősorban szervezetben gondolkozik, és azt gondolja, hogy a gondolatok azok a szervezet alatt vannak, az a lényeg, hogy legyen meg a szervezet, és utána majd a gondolat megszülik, majd a helyzet megszüli igazából.
Az érdekes, amit mondasz, annyiból is, hogy igazság szerint most azt látjuk, hogy a demokratikus koalíció viszont sikeresebb. Azért nagyon sok momentumos képviselőt, önkormányzati képviselőt, alpolgármestert, sőt polgármestert is, most hirtelen Sződ-Liget jutott eszembe, de Kecskemétet is mondhatnám, vagy Budapestet is, már leigazolt momentumos politikusokat is. Tehát amikor azt érzi egy párt, a Momentum, hogy lenyúlják a politikusainkat, akkor azért kellene egy szervezeti választ is adnia. Tehát abba gondolkodni, amit Donát Anna mondott az év értékelőjén, vagy jövő értékelőjén, ahogy ő nevezte, hogy majd egyszer elmúlik ez a rendszer, és mikor elmúlik, ők készen lesznek, szerintem nagyon kevés. Tehát ők lépés hátrányban vannak a DK-hoz képest. Nem lehet szervezetépítés nélkül sikert elérni, szerintem a Fidesz-KDNP pártszövetség sikere mögött ez is áll, amit sokan el szoktak mismásolni, hogy gyakorlatilag 2002-es vereség óta folyamatosan építkeztek a polgári körökkel, a többi pártnak a beolvasztásával, vagy a befogadásával, a többi jobboldali párt befogadásával. Ezt nem lehet megspórolni szerintem.
Szerintem két útja van ennek a dolognak, és szerintem ezt is a DK és a Momentum ezt a kettőt szimbolizálja. Tehát a DK, ami a hagyományosabb út, amit egyébként a Fidesz is valóban bejárt, építkezés, közösségek építése, konkrét úgymond, káderek beszerzése, konkrét politikusok beszerzése, akár önkormányzatokban, és ebből építkezni. Ezzel szemben a Momentum egy újabb párt, és nem mondom, hogy Magyarországon ez működni fog, de azért azt láttuk az elmúlt 10 évben nagyjából, a régióban is, meg egyébként máshol is, hogy pártok egyszer csak így létrejönnek, és egy év múlva választáson, ha nem is nyernek, de legalább ilyen 30-40%-ot elérnek. Ilyen Bulgáriában láttunk ilyet, Szlovéniában is volt hasonló, Csehországban is.
Tehát de Magyarországon nem.
Magyarországon nem láttunk, de szerintem a Momentum erre alapoz, hiszen nekik egyébként a saját történetük is az, hogy minimális építkezéssel igazából egy gondatot adtak el, amikor előttek az olimpia elleni népszavazással, és ezzel azonnal gyakorlatilag fölkerültek a magyar politikai térképre komolyabb egyéb építkezés nélkül. Nekik az a gondatuk, hogyha megint tudnak találni egy ilyen gondolatot, akkor tök mindegy, hogy milyen szervezeteket csináltak előtte vagy utána, akkor majd egyszer csak megjönnek majd mellé a politikusok és a szavazók, és hogyha ott van mögöttük a szavazó, akkor igazából a szervezet is megérkezik. Most a DK stratégiája, a szervezetépítés, mint az egy szervesebb, lassabb folyamat, és egyelőre a Momentumnál nem látjuk azért egyértelműen azt a víziót, ami bevonza a szavazókat. Egyelőre a DK stratégiája a közvéleménykutatásokban jobban meglátszik, meg a politikusokban jobban meglátszik. A Momentum arra alapoz, hogy hosszabb itt a játék, és hogyha ők tényleg meg tudják szűnni, van bennük annyi szellemi kapacitás, hogy tudnak egy olyan gondolatot, víziót előrakni, ami kihívhatja az Orbán rendszert, és ami népszerű az ellenzéknél, akkor ezek a szavazók és politikusok egyszer csak visszaáramolnak, és majd a DK előnye akár tényleg egy-két hónap alatt eltűnik, mert ezt látjuk a környéken is az elmúlt évek politika történetében, hogy így is lehet egyébként politikát építeni. Nem azt mondom, hogy ez most sikeres lesz, de ők erre építenek ezt.
Hát én ebben nagyon kételkedem, hogy ez sikeres lehet, de szerintem a nulladik lépés az nem történt meg, tehát nincs vízió. Tehát hogyha hallgatjuk Dunát Annát, igazából nem élesedett ki az a kontúr, ami egy ideológiai kontúr lenne, vagy egy mondani való, az alapjait, a fundamentumait tenné le. Ugye az jövőértékelő beszédében előjöttek olyan közhelyek, mint a klímapolitika. Ezen kívül nem nagyon hallottam semmit.
Szerintem az érezhető, hogy dolgoznak rajta, tehát igazából ő is azt állítja, hogy nincs még meg ez. Ő is azt állítja, de azt állítja, hogy ezen kell dolgozni. Tehát azt igazából, ami lejött a beszédben, hogy nem a szervezet a lényeg, hanem a gondolat. Uh-huh. És hogy azon kell dolgozni, és hogy most ezen dolgoznak. Az látható, hogy ez még nincs kidolgozva. Azért Dunát Annának volt ez a cikk sorozata is tavaly, és azért mint hogy indult volna valamilyen gondolkodás irányába, de ez még egy nagyon kezdeti állapotban lévő folyamat, ki tudja, meddig fog kérni. Azért abban a szempontból az ellenzéken belül azért láttunk ilyet tényleg, hogy fölkerülnek a térképre politikusok, pártok, mint Márki-Zay Péter is a semmiből szinte előkerült. 5 perc alatt az ellenzéki térfélen relatív népszerűlet ilyen 5-10% közé is lehetett mérni egy pár hónapig a nem létező pártját, amikor megmérték a közvéleménykutatók, és aztán megint eltűnt igazából a politikai népszerűségből. Tehát, hogy lehet ilyet csinálni, egyszerűen a modern kommunikáció ad lehetőséget arra, hogy egy-egy személy, egy-egy gondolattal pillanatokat be lehet törni a politikába, és Momentum azt gondolja, hogy ha van idejük kidolgozni egy ilyet, akkor majd képesek lesznek egy ilyen előállni a következő választásokig.
Na de legyen időnk még itt a Mi Hazánkra is, ugyanis valók kapcsolatban is van egy érdekes hír. A Mi Hazánk több órára megbénította a debreceni akkumulátorgyár területén zajló építési munkálatokat. Torockai László a közösségi oldalára azt írta ki, hogy megvédik a magyar termőföldeket. Ez a debreceni akkumulátorgyár nagyon érdekes, de egy egészen komoly politikai ügyé vált, a közbeszédnek a középpontjába került. Ugye az LMP és a hozzá hasonló zöld pártok azt hangsúlyozzák, hogy a környezetvédelem nagyon fontos, és ez környezeti károkat okoz, és itt látjuk, hogy a Mi Hazánk pedig a magyar termőföld védelmére teszi hangsúlyt, illetve nyilván ők a multinacionális cégeknek a térnyerése ellen is szoktak beszélni. Nem tudom, hogy ez most ebben az ügyben mennyire van benne.
Sőt, a Mi Hazánk programjában a kínálenes gondolatok is voltak, tehát azért több dolog arra sarkalhatta volna a Mi Hazánk mozgalmat, hogy már hamarabb megjelenjen a térségben. Szerintem ez egy elkésett pillanat az ő részükről. Én a Mi Hazánk esetében én folyamatosan érzem ezt a megkésettséget. Tehát nekik volt egy helyzeti előnyük, amikor bekerültek a parlamentbe, nyithattak egy tiszta lapot, vagy egy tiszta könyvet, ahova elkezdhették volna irkálni a saját gondolataikat, és mint hogyha megrekedtek volna, és ebben a kérdésben is szerintem egy ritmuskéséssel csatlakoztak, ráadásul nem biztos, hogy ez a legszimpatikusabb módja ebben a témában megjelenni, holott jól láthatóan minden párt megjelenik, és én azt látom, hogy az ellenzéki pártok a különböző koncepciókkal, különböző mondanivalóval, vagy tényleges cselekvéssel kioltják egymást, tehát gyakorlatilag egymás ellen dolgoznak, mert az LMP-nek volt egy helyi népszavazási kezdeményezése, az átment, aztán nem vették fel az íveket, országos népszavazást akarnak most kezdeményezni. A Momentum az országos, nem, ő helyi népszavazást kezdeményezett, de az övé nem ment át. A Mi Hazánknak is van egy helyi népszavazási kezdeményezése, ugyanakkor ilyen radikális, már-már szélsőséges eszközökhöz nyúlnak.
De ez illik hozzájuk, nem? Hát ő maguk is radikális pártnak nevezik magukat, nemzeti radikális.
Hát pártnak. Attól függ, hogy igen, tehát a témájukba ez abszolút beleférne, a magyar termőföld védelme, stb. Erők beszélnek, csak itt óriási késéssel érkeztek meg. És mivel már mindenki mondott valamit ebben a témában, én azt hiszem, hogy ez kicsit komolytalan, de lehet, hogy riasztó is az ő megjelenésük.
Akkor most idehozom még, bocsánat, a Fidesz reakcióját, és akkor utána kérem, reagáljon rá. Ugye a Fidesz úgy reagált rá a debreceni oldalról, hogy Debrecen nem kér a félkatonai szervezetek erőszakos masírozásából.
Igen, hát nagyon érdekes, hogy a Fidesznek bizonyos szempontból nem egyszerű itt, főleg a Mi Hazánkkal szemben pozícionálnia magát egy ilyen ügyben. Ez az ügy egy-két részben ezért is tudott ilyen sokáig fennmaradni szerintem a politikai napirenden, mert ez egy valós helyi ügy, megfogható, kézzelfogható ügy, és nagyon sok szempontból megfogható az, hogy mi a probléma az akkumulátorgyárral a különböző pártok szerint, és a pártok ebből a szempontból szeretnék megkülönböztetni magukat, ami egy kicsit szétszedi egyébként ezt az egész tiltakozást. Tehát egyrészt van ugye ez a zöld szempont, hogy az akkumulátorgyárak úgy általában rosszak, teljesen mindegy, hogy melyik, ezt az LMP próbálja valamennyire képviselni. Aztán másrészt van az a szempont, hogy hát nyugatos ország ki legyen Magyarország, ez bármi kínai, az nem jó. És akkor ezt mondjuk a DK valamelyest ezt próbálta egy kicsit képviselni. Harmadrészt pedig ott van az is, hogy hát van ez a úgynevezett globalista-lokalista vita igazából, vagy törés van a modern politikában. Van ez a globalizáció, jönnek be a mindenfajta univerzális dolgok, ugyanazok a pár cég uralja gyakorlatilag a világot, ugyanaz a pár cégnek a termékeit fogyasztjuk, ugyanannak a pár cégnek dolgozik lassan mindenki. Ezek a folyamatok, és a Mi Hazánk az ilyen ezen az oldalon a lokalista oldalt próbálja képviselni, hogy hát a helyi értékek, a helyi termőföld, a helyi üzletek, azok maradjanak fönn minél jobban, és minden nagyobb jelentőségük legyen. Ez egy komoly politikai vita, nem csak Magyarországon, világon, mindenhol ez egy egyre inkább kiélesedő valami. És ebben az az érdekes, hogy a Fidesz, és különösen a Fidesz szavazói azért elég egyértelműen a lokalista oldalon szoktak általában elfoglalni a helyüket, tehát a Fidesz is kiáll az ellen, hogy hát itt a nemzetközi befolyást helyett legyen egy szuverén Magyarország, majd legyen minél magyar gazdaságot erősítsük, stb. Ezek benne vannak a szólamokban. És hát ebből a szempontból ugye egy kínai transznacionális cég azért az mégiscsak egy más vonalra helyezi ezt a gondolatot. Viszont mondjuk az ellenzék, a baloldali liberális ellenzék, az nem tudja ezt a vonalat kritizálni, hiszen ők egyértelműen a globalista álláspont mellett vannak, ők szeretnének a nyugathoz tartozni, minden jobban összekötni magukat a nyugati világgal, és ehhez pedig abszolút illik az, hogy legyenek beruházások Magyarországon, külföldiek jöjjenek be, és ezt a törésvonalat nem tudják egyszerűen hitelesen képviselni. Mi Hazánknak lenne erre igazából lehetősége, hiszen ők emellett vannak, és ebből a szempontból ezt a fajta támadást legnehezebb úgymond a Fidesznek kivédeni, hiszen mondjuk a zöld gondolatok, vagy a kína ellenesség az nem egy annyira élesen fideszes karakterisztika, de mondjuk ez a lokalista hozzáállás igen, és ebből a szempontból ez a Mi Hazánkos kritika egy kicsit jobban tud ütni, szerintem ebből a szempontból a Fidesz szavazói felé, sokkal jobban lehet vele úgymond kampányolni ebből a szempontból.
Ebben sem értünk teljes mértékben egyet, én azt gondolom, hogy az Orbán kormány tudta ezt a kérdést a szuverenista, globalista szembenállásban is kommunikálni. Ugyanis a kínai akkumulátorgyárat, hogyha nézzük nagy távlatokban, akkor mégiscsak a kormány úgy hozta és úgy akarja, hogy Magyarországon működjön, hogy ezzel a gazdasági szuverenitásunkat, akár az energiabiztonságunkat, az energiafüggetlenségünket, vagy az autógyártásban a magyar iparnak a jövőjét nemzetstratégiai célként kezelje. Tehát ha ebből indulunk ki, akkor ez egy lokalista téma is lehet, egy nemzeti téma is lehet. Nem is beszélve arról, hogy az ellenzék könnyen került, és bele is került abba a helyzetbe, amiben már nagyon sok szervezet Magyarországon, hogy olyan témákat hozott, amelyek mondjuk Németországban másképpen kommunikáltak. Itt most gondolok arra, hogy a Türingiában ugyanez a cég ugyanilyen beruházások között létrehozott egy gyárat, és ebben a kérdésben a német zöldek, német baloldaliak, nemhogy megengedőek voltak, hanem ünnepelték ezt a gyárat. És nagyon könnyen az az érzése támad az embernek, hogy ilyenkor az ellenzéki pártok egy nemzetközi érdeket képviselnek Magyarországon. Meg akarják fúrni azt a beruházást, amiért több ország is harcolt. És volt már ilyen, tehát azért ne emlékezzünk vissza, hogy amikor a magyar libate májról volt szó, és létrehoztak Ausztriába, Franciaországba mindenféle civil szervezeteket, amelyek Magyarországon tüntetéseket szerveztek, nagyon hamar kiderült, hogy bizony a francia állam is tette be bele pénzt.
Én szerintem azért, én nem gondolnám azt, hogy az ellenzék itt a nemzetközi érdekeket és próbálja Magyarországról elvinni a beruházásokat. Én szerintem az ellenzék ebből a szempontból teszi a dolgát. Itt van egy valós helyi fölháborodás, egy valós helyi elégedetlenség, és az ellenzéknek az a dolga minden demokráciában, hogy ezt becsatornázza a politikába. Azt, hogy ezt jól csinálják, az egy más kérdés, de az biztos, hogy ezt a feladatot próbálják itt ellátni. Itt vannak valakik elégedetlenek ezzel kapcsolatban, a kormánynak van egy döntése, ami szerintem annak kellene, hogy azt lehet mondani, hogy a nemzetgazdaságot erősíti, ezt lehet mondani, és ebből a szempontból, mint Magyarországnak akár javíthatja a helyzetét, lehet ezt az érvrendszert használni, ettől függetlenül élesebben bekapcsolja Magyarországot a globális, nem tudom, ellátási láncba. Tehát ebből a szempontból ezt a lokális a szempont, hogy nem magyar akkumulátorokat gyártanak magyar embereknek, hanem ez egy globális ellátási láncnak egy eleme lesz itt Magyarországon, ami ebből a szempontból sokkal inkább a globalista részhez tartozik, de ezt a döntést ezzel nyilván sok helyi egyébként az országban is vannak, akik egyszerűen nem értenek egyet, nem szeretnék ilyen gyárakat látni, vannak, akik meg szeretnének, tehát ez egy vita kérdés, ez egy megosztó kérdés a magyar politikában. Ilyenkor a különböző pártok a különböző álláspontokat próbálják képviselni a politikában, ezben szerintem nincs semmi, hogy mondjam, nemzetellenes, hazaáruló, külföldi érdekeket képviselő, hanem szerintem ez egyszerűen a politikának a természete.
Hát én sem címkéztem így az ellenzéket, én arról beszéltem, hogy alapvetően a Fidesz tudta úgy kommunikálni ezt a történetet, mint egy szuverenista, globalista szembenállás, és ebbe a törésvonalba az ellenzék a globalista oldalra került.
Az ellenzék szerintem oda is akar kerülni, tehát szerintem ebből a szempontból őket nem kell oda rakni. Éppen ezért nehezebb nekik itt ebből a szempontból érvenni, de azért a Fidesznek pedig abból a szempontból ez egy azért nehéz ezt kommunikálni, mert van egy valós helyi elégedetlenség. Tehát ez itt tényleg vannak emberek, akiknek ez nem tetszik. És az, amikor van egy ilyen tényleg kézzelfogható probléma, azt lehet bárhogy kommunikálni, akkor lesznek elégedetlen emberek a kormánnyal, és azokat nyilván az ellenzéknek egyébként kutya kötelessége is kihasználni, meg képviselni. Tehát ez is a feladata, és ilyenkor ez történik. Tehát, hogyha nincs egy ilyen valós probléma, nem csak tudom, parlamenti viták vannak, ilyen elvi kérdésekről, meg esetleg a háborúról, ami messze van, akkor könnyebb a kormánynak bármilyen kommunikációt megkerülni, mint hogyha tényleg az embereket húsbágon érintő, megosztó kérdésekről van szó.
Na még egy utolsó mondatot kérem itt a fideszes reakció, ugye a Mi Hazánkos blokkádra. Lehet látni a Mi Hazánk körül úgymond ilyen csatlós félkatonai szervezeteket?
Igen, egyértelműen. Tehát azért láttuk azt, hogy a Jobbik körül is lehetett látni, amikor Vona Gábor meghozta a fordulatot, akkor ezeket leválasztották, erőszakkal kizárták, erőszakkal eltávolították a párt környezetéből. Elég megnézni a sajtóorgánumokat, a kuruc.infót, vagy a Betyársereget, vagy a Gárdát, amit szépen lassan megpróbáltak minél inkább vagy tönkretenni, vagy elhatárolódni tőlük, vagy belenyúlni és eltüntetni, és most ezek újraélettek, és ők a Mi Hazánk mozgalom környékén vannak. Ez szerintem természetes, tehát a Mi Hazánk arra a területre ment be, ahol a Jobbik 2015 előtt volt.
Ugyanezeken a neveken találhatóak meg?
Igen. Igen, hát én látok ilyen, akár a Betyársereg esetében is, vagy más egyéb ilyen mozgalom esetében is, igen, előjöttek újra, és megtalálták a politikai pártjukat.
Szerintem ezek a közösségek egyébként is léteztek, vagy léteznek, tehát ezek nem párthoz kötődőek, nem a Jobbiknak voltak ezek a szerzetei, és most sem a Mi Hazánk szervezetei.
A Ligáda az a Jobbiké volt.
Igen, de mégis egy kicsit, hogy mondjam, autonóm módon működött egy kicsit azon belül, illetőleg aztán pláne, hogy tényleg a Jobbik fordulata után pláne önállásod. De amíg a Petyársereg az egy teljesen
az
függetlenül működő dolog, és egyébként vannak ilyen, mondjam, eléggé radikális közösségek Magyarországon, amik itt léteztek már korábban is, ezeket a Jobbik sikere, mondjam, politikailag egy kicsit megerősítette, most a Mi Hazánk körül jelennek meg, de ezek a közösségek egyébként léteznek, relatív jól szervezettek, politikailag aktívak. Ez mindig is így volt, nem mindig is így, de mondjuk az elmúlt években így volt Magyarországon. Most van egy újabb nemzeti radikális párt, ami mögé odaállhatnak, de ez nem azt jelenti, hogy nem tudom, hogy a Mi Hazánknak valamifajta alszervezetei lennének, hanem hogy jelenleg a Mi Hazánkban látják azt a pártot, ami a leginkább képviseli az ő nézeteiket, és ezért mondjuk inkább őket támogatják, de ez nem azt jelenti, hogy a Mi Hazánknak van egy saját félkatonai szervezete, amivel időnként masírozgatna, ezt túlzásnak érzem, de vannak olyan szervezetek, amik valóban ezen az oldalon vannak, és a Mi Hazánkot támogatják most jelenleg.
Rajnai Gergely és Nagy Ervin, nagyon szépen köszönöm.
Köszönjük szépen.
Ez volt a Világnézet, a Hitrádió közéleti és világnézeti műsora.